Jó volt. Ádám?
Reméljük, jó lesz.
Jót tesz, hidd el.
Halljuk magunkat?
Ja, itt hallod magadat? Jó. Szerintem inkább Ádám felé fordítom a mikrofon, mert úgyis én hallgasan beszélek.
Nyomj egy gombot.
Már nyomtam.
Király.
Hát akkor szeretettel köszöntjük az Ég és Tér egyik legérdekesebbnek ígérkező adásának hallgatóit. Egyébként a 46. Ég és Tér lesz ez a stúdióban. Váj Istvánon, Zász Dánielen és Róberten kívül Piros Ádám az Index ügyvédje.
Csak jogásza a jegyzőkönyvkedvéért.
Csak jogásza. A Bodolait egyszer lejogászoztam, és nagyon megsértődött, és mondta, hogy én azt hittem, a jogász egy nagyobb dolog egyébként. Nekem olyan...
Hát minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász ügyvéd, nem?
Minden ügyvéd jogász, igen, valóban. Hát a jogász az egy alacsonyabb rendű állatfajta, nincsen neki szakvizsgája például.
Úristen, és én meg lejogászoztam a Bodolait, borzasztó. Na mindegy.
Így már érthető.
Szóval azért lesz érdekes ez a mai Ég és Tér, mert ebben hallhatnak egy telefonbeszélgetést egy igazi húsvér óratekergető nepperrel, aki ellen rendőrségi feljelentést fogunk tenni. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném egy kicsit vigasztalni a hallgatóinkat, akik esetleg bosszankodnak a hóeltakarítás hiánya miatt. Mert ugye most már néha van hó, bár én tegnap voltam futni, és igazából még így a Dunaparton ilyen földútról, és valahogy hiába esett egy csomót a hó a múlt héten, hogy valahogy elvitte a szél, vagy nem tudom, viszont most hétvégén voltunk Stockholmban, kihasználván a nagy fapados ébredést, mindkét fapados jár Stockholmba, és nekünk az volt az ötletünk, hogy ez milyen poén ilyenkor elmenni egy még hidegebb helyre. És mindkét fapados megy Stockholmba, ami egy kicsit eufemisztikus megfogalmazás a Stockholm megközelítésének, hiszen a Skavsta nevű reptéren szállnak le Stockholmtól egy olyan 100 kilométerre, ahonnan viszont egy tök kulturált buszjárat megy, tehát az ilyen 10.000 forint körül hirdetett jegyárhoz hozzá kell adni még fejenként körülbelül olyan 5-6 ezret, de egy kicsit buszozol Svédországban.
Ez önmagában egy program.
Nagyon szép, igen, tehát ezzel egyáltalán nincs is bajom. És akkor a vigasz az az volna, hogy engem az megdöbbentett, hogy Stockholmban nem takarítják az utakat, a járdákat sem. Tehát egy ilyen jóléti helyen, ahol az ember azt hinné, hogy mindent a polgár segge alá tolnak, és még munkanélkülinek is jobb lenni, mint nálunk középvezetőnek. Mi az?
De ezen ne lepődjünk meg.
Miért?
Öregem, ott mindig hova van, fölösleges eltakarítani.
Hát azért...
Mert legfeljebb mindenki tud a havon közlekedni, a havon járni. Én is ezen lepődtem meg, mikor Svédországban voltunk, bár egy kicsit éjszakabbra, leszárják, egyszerűen nem takarítják, letolják az utat, az alsóbbrendű utakon áll a hó, a fő utakon jég van, mert jegesre járják, és leszórod, felolvad, megfagy, ugyanott vagy. Tanuljon meg a polgár a jégen járni.
De nincs az, hogy tehát nálunk most már az kezd lenni, hogy a házmester, hogyha nem gondoskodik a hóeltakarításról, akkor keresztre feszítik a ház előtt.
Nem tudom, figyelted, hogy a tetőkön azért nincs hó.
Ja, a tetőkön tényleg?
A tetőkön nincs hó. Azt
alá kell írnom, hogy fotóztam is egy ipari alpinistát, aki meglehetős szédítő magasságban, láthatósági mellényben a tetőn, nehogy egy sirály neki repüljön, vagy nem tudom, hogy gyönyörűen takarítgatta a hovat, de ilyen jeges, buckás izé, Stockholmban mindenki botorkál, és mi is botorkáltunk, időnként így elkaptuk egymást, és rendszeresen csúszkáltunk ilyen, azt mondjuk nem fotóztam, de ilyen legalább 10 centi vastag jégpáncélok vannak, de ilyen göröngyös jégpáncélok, időnként frissen fedett hóval. Van, ahol eltakarítják, de az ilyen nagyon fullos, tehát a nagyon menő bevásárló központ közelében, de ott is esetleg egy ösvényt vágnak, szóval...
Nálunk meg van kátyú, még azon tudunk járni, ők meg a havon.
Oké, de nekem ez egy kicsit furcsa volt. És ugyanakkor Stockholm mellett szól még az egy érdekesség, hogy ugye mondjuk Budapesthez képest kicsi vagy, hát kevésbé lakott, 700 ezeren laknak körülbelül Stockholmban, 800 ezeret írnak az agglomerációra, és több hetes hó volt már ott, nem eltakarított hó, és tiszta a hó. Szóval ezt azért irigylem, hogy nem lesz mocskos a havuk, igaz, hogy földgázzal mennek a buszok, ilyen viszonylag rövid tengelytávú fordulékony, de nagy buszok a hátukon, két nagy gáztartály púppal, és elég jó a levegő. Szóval ilyen kellemes, tiszta sarkvidéki levegő, és nincs szél. Ez a másik érdekes megfigyelés Stockholmról. És a kikötőben fel van állítva a világ legnagyobb karácsonyfája.
Tényleg?
Igen, valami svéd cégvezetőt bosszantott, hogy a világ legnagyobb karácsonyfája New Yorkban, a Rockefeller plázában található. Na majd. És ő most már évek óta van valami, nem tudom, lapföldön, ott volt a fa előtt valami információs tábla, hogy ott nézegetik, nevelgetik a megfelelő fákat, és hát ilyen, nem tudom, 30 méter, szóval ilyen írtózatos, ilyen panelház méretű karácsonyfa egyébként tökéletes formával.
Hát mondjuk az is svédek elég el van a keresztbe fenyőből.
Oké, de a széllel kapcsolatban az a furcsa, hogy több helyen néztem, hogy írtózatosan magas fenyők állnak erdő szélen egyenesen. Tehát, hogy azt, ha lenne szél, azt kifordítaná tövestül. Hát emlékszünk a Tátrában is, micsoda tarolásokat rendezett a szél. És ott meg, tehát a bútoriparban is tudjuk, hogy az a lényeg, hogy az erdőszéli fákból nem készülhet bútor, mert a szélterhelés az később jön ki a fából, tehát egy ideig ellentart a fa a szélnek 30 évig, és utána bútor csinálsz belőle, és így az évek során így megmacskásodik, megvetemedik, össze-vissza hülye alakot vesz föl, és hogy amíg ott voltunk, nem volt szél, de voltam régebben is Lapföldön egyszer, azt hiszem a BMW-nek az Arjep Logi központjában, és hogy ott se volt szél.
Nagyon hideg, csak nettó hideg van.
Az hogy lehet, hogy ott nincs szél?
Fene tudja, valószínűleg valami jéghálati sajátosság. Viszont azt tudtad-e, hogy nincs olyan, hogy normán fenyő, ha már itt tartunk.
Igen.
Mert az Nordman fenyő, amúgy és hivatalosan. A normán fenyőnek semmi köze nincs Normandiához. Az Nordman lenne helyesen leírva, csak mindenki normanozza.
De Normandia is Normandia, a normannokról kapta Normandia nevét, hiszen ott nagy viking betelepülés
viszont
volt.
Viszont a Nordman ugye azt jelenti, hogy északi ember, de nem.
Hódító
nem.
Vilmos is ugye norman származék volt, akit egyébként korábban, amíg nem hódított, Fattyú Vilmosnak hívtak, és az 1066-os Hastingsi partraszállásnál változott Hódító Vilmossá.
Na, de az a lényeg, hogy ráadásul a Nordman fenyő, ugye, ahogy helyesen lenne, az nem azt jelenti, hogy északi ember fenyő, hanem a Nordman az annak az embernek a neve volt, aki ezt a fenyőfajtát kitenyésztette.
Szicíliában?
Nem.
Ha nem?
Nem tudom, valószínűleg valahol északon.
Dobostorta effektus.
De annyira szép, hogy utána nézett a Pist, ez tök jó.
De nem, ezt én egy rádió műsorban hallottam, én is meglepődtem, mert én alapvetően ilyen fenyőt szeretek venni karácsonyra, mert nagyon szép, és sokáig megmarad a tűlevele. És engem is felcseszett, én tudtam, hogy az Nordman fenyő, hisz Nordman fenyő nincs.
Ez amikor Pista felcsesződik.
És utána néztem tényleg, és
azt
Nordman.
Azt feltűnt nektek, nem egyikütök sem nézett, nem tudom, az Ádám nézett tévét, de hogy a cseszés, az polgári jogot nyert, van ez a reklám, amiben a sportolást reklámozzák, valami központi, ilyen kincstári reklám, és ez hangzik el a reklám, hogy ne cseszd el az idődet, hetente sportolj háromszor.
Tényleg elfogadom.
Hát ezek szerint 10 év múlva ez lesz, hogy ne baszd el az időt, sportolj, igen. Köcsög.
Közben én utána néztem ennek az útsózás dolognak, mert valami halvány emlékem volt azzal kapcsolatban, hogy hagyományos nátriumklorid nem alkalmas egy bizonyos hőmérséklet alatt.
Nem,
de mi az a hőmérséklet?
Nem azzal sóznak, nem sima konyhasó.
Várjál. Ez az útszórósó, nem, az nem konyhasó, hanem egy más kiszerelésű, más előállítási technológiával készült dolog, de azért alapvetően só. Ez szerintem ilyen -10 alatt nem működik. És a Svédországban...
Azt nézd már meg ezt a...
És várjál is, a zöld só, amit itt egy hódmezővásárhelyi cég honlapján találtam meg, ez sokkal kisebb adagban is hatékonyan működik, de még így is sokkal-sokkal drágább fajlagosan, mint a hagyományos útszórósó. Ez nem korrozív, és nem környezetkárosító szemben a hagyományos útszórósóval.
De már nálunk se használnak évek óta hagyományos útszórósót. Igen. Voltam egy termelési riporton az FKF-nél
nem
3
kéne,
éve.
Hogy használja.
De azért használnak. Én most voltam ugye a közútkezelőnél, és ez úgy igaz, hogyha egy módvarra nem használnak, de azért amikor nagy utakat, nagy távokat szórnak le, ez finanszírozhatatlan volna. Rettenetes sókészleteket halmoznak föl.
De az már nem ilyen ökosó?
Én úgy tudom, hogy nem.
Ami kevésbé írtja a füvet.
Nem, ezt úgy védik a környezetet, hogy gramra pontosan kiszámítják, ahogy ezt le is írtuk ebben a cikkben, amikor elmentem a gépszemléjükre. A szóró fej, illetve a szóró adagoló automatika ezeken az modern szórógépeken gramra pontosan kiszámítja az adott úthosszra kiszórt só mennyiségét, és ezt a diszpécser központban még ellenőrzik is, hogy hány gram sót szórt ki az autóvezető egy adott útra, és az indokolt-e az időjárási adatok alapján.
Na jó, és még a sószórással kapcsolatban meg kell jegyeznem Pistának, aki aktív kutyatartó, hogy, hogy marja kutyák lábát a só, de Stockholmban sehol se volt sózva, és ott is láttam ilyen három lábon keserves arccal tipegő kutyákat.
Befagy
a mancsába, összetömörödik benne,
ahol. Én is onnan tudom, hogy sóztak, hogy a kutya elkezdi emelgetni a lábát.
Akkor meg de mindig, ott emelgették, és nem sóztak, sehol se volt
só. Befagy a lába.
A mancsába betömörödik.
Ilyenkor a kutya azokni biznisz az amúgy télen pörög. a kutyacipő biznisz.
Én passzív kutyatartó vagyok, mert ugye nekem is volt 12 évi kutyám, és emlékszem, hogy ez egy teljesen általános dolog volt, hogy hazavittük a víztározótól, ott a Gellért egy víztározótól.
Meg kell mosni a lábát mindig.
Beállítottuk a kádba, szépen lemostuk, és akkor kiszedegettük.
Viszont az hozzátartozik az igazsághoz, hogy annak ellenére a Svédországban nem sóznak. Nem tudom, észrevetted, de hogy egyrészt minden autóban kiegészítő reflektorja, nagyon jó pofa, nagy csöcsös kék.
Azon gondolkoztunk, hogy miért is három van, eltakarja majdnem az egész hűtőrácsot.
Azért, mert jó eséllyel, hát azért van, ami a télen hegyre járó gyerekek autóin is van. Ugye ott nagy testű állatok mozognak olyan utakon, ahol gyére forgalom.
Igen.
És ezek a reflektorok általában kifelé vannak fordítva az út széle felé, hogy te lásd azt a rohadt nagy jávorszárvást, vagy random bármit, illetve ő is lásson téged. Nem véletlen, és nagyon jól néznek ki ilyen pápeszemes percigyel.
Ja, minden, bármin van.
És minden autó rohad. Iszonyatosan, ilyen 3-4 éves kocsikon már lyukak
nem
vannak.
Nem láttam rohadást, mondjuk nem is nagyon figyeltem.
Pedig nem sóznak, de hát valószínűleg van azért a latyáknak.
Na mindegy, térjünk el az érdekességre. Az történt, hogy a múlt héten érkezett be az e-mail.
Ezen a héten volt.
Az
értekezlet alatt.
Ja, akkor jött az
e-mail. Az értekezlet alatt küldte át nekem a Tibi, a TC olvasókra jött. Ez a mi általános bemeneti pontunk az olvasók irányába.
olvasokkukac@mail.hu
Igen. Erre lehet nekünk leveleket írni, hogy egy reménybeli autóvásárló elment megnézni hódmezővásárra, hanem Hajdúböszörménybe egy fekete Toyota Avensis, 2 literes benzines, elegant felszereltségű. Szerintem így hallható vagyok, nem?
Ja, így most már sokkal jobban.
Autót, ez egy 2003-as kocsi. Ezt az autót abban a hirdetésben, amely alapján ő elment megnézni, 127 ezer kilométerrel hirdették, majd végül valami miatt ő ezt nem vette meg, és hazafelé menet a mobilneten, mert hogy beszéltem egyébként vele aztán telefonon, és akkor derültek ki ezek a részletek, a mobilneten megnézte újra az Avensis hirdetéseket a kocsiból, és akkor kiderült, hogy ugyanennek az autónak, mert ugye egyébként a hirdetésekben a fotókon szerepelt a rendszáma, van egy másik hirdetése is a jól ismert internetes autóhirdetési portálon, amelyben 174 ezer kilométerrel árusítják. A két hirdetésben közös, hogy mind a két hirdetéshez mellékeltek egy-egy fotót az autó kilométer számlálójáról. Tehát nagyon nehezen érthető ez az egész félre.
Itt közbeszúrnék annyit, hogy ez a jelenség, ezen ugye nem lepődtünk meg, hogy ezt nem azért mondjuk
hát el. Hát örültünk volna, nem találkozunk
vele. Örültünk volna, nem találkozunk vele. Volt már ilyen, ezt általában neved
több
meg.
Cikket is
a neved meg rovatban hozzuk le a belsőség blogon.
Mert ott ráadásul extörött autók is vannak rendszeresen.
Igen, csak ugye azért nem lehetett ezzel akkor tovább foglalkozni, sem azzal a Warburgos üggyel, ami egy héttel ezelőtt volt, ahol ugye a Warburgos közösségből vásárolt meg egy kereskedő. Nyilván a Warburgos autistákat nem fogod átverni egy Warburggal. Egy autót, amit aztán megtekert, ugyanaz az állvás száma volt, valami 40 ezer kilométerre állította vissza, mindegy, szóval...
Ott nem volt nagy a tekerés, tehát ott ilyen 60-ról 30-ra valami ilyesmi volt, csak tudjuk, hogy egy Warburgnál az egy jelentős.
Meg főleg úgy, hogyha megveszel egy Warburg fanatik klubból, veszel egy autót, ott öregem, ezek rájtartják az ütőéren az újjukat, a Warburgosok azért figyelnek hát minden régi Warburgot.
Nem igen értem, hogy mi annak az értelme, hogy 60-ról 30-ra visszatekerünk.
Az, hogy összehasonlíthatatlanul jobb állapotban van egy 30 ezer kilométeres Warburg, mint egy 60. Ez a Csikós is egyből azonnal mondta,
hogy ez micsoda egy evidencia. Beszéltük, hogy a Lada az akkor volt menő, amikor 100 ezer kilométer volt, a mai 1 millió kilométer.
Igen. Na és ott ugyaneddig a pontig ott is eljutottunk, csak ugye ott azért állt meg a történet, mert nem lehetett hitelt érdemlően bizonyítani, hogy mennyi kilométerre látták el a kereskedőnek az autót, ugyanis nem volt meg az adásvételi. Ezért érdekes ez a tesztori, de amit mostantól folytasz.
Igen, mi azt állítjuk, hogy miután fölhívtuk az autó eredeti tulajdonosát, aki az apósa megbízásából tette föl a használtautó.hu-ra novemberben ezt a hirdetést, és mivel ugye be lehet állítani többféle időintervallumot, és azt hiszem talán 30 nap, vagy még hosszabb a legnagyobb időintervallum, amíg fennmarad a hirdetés, ezért ezt ők nem vették le, nem foglalkoztak vele, miután eladták november 19-én az autót.
Általában emberek nem szokták egyébként.
Ők eladták, vagy bizományba adták a kereskedőnek?
Hát meghatalmazási szerződéssel adták neki át, volt adásvételi szerződés is, és abból az ő példányukat a kereskedő ígéretével ellentétben még mindig nem kapták meg, a meghatalmazási...
De pénzt cserélt gazdát?
Pénzt cserélt gazdát, persze. persze. Hát nem adták volna oda az autót, hogyha nem adja oda az egyébként az eredeti árhoz képest 300.000 forinttal lealkudott árat. Tehát végülis nem volt egy rossz vétel szerintem. Nem tudom, mi a véleményetek róla, de egy ilyen 2003-as Avensis, az nem egy, nem egy, nem egy fekete lyuk. Tehát 174.000 kilométer, két literes benzines, azt hiszem manuális váltós volt. Mi történt?
Hoppá, fontos, ugye ennek a sztorinak még ebbe lesz még jelentőség, hogy végigvezetett szervizkönyvvel.
Nem.
Nem az van?
Nem.
Hogy
nem, nem.
Toyotánál szervizelte?
Nem. Azt mondta ez a srác, akit fölhívtam, és akinek az apósái volt ez az autó, hogy 2003-ban vették, és 3 évig vezették a szervizkönyvét.
Ami garanciális volt.
Ami garanciális volt, így van. Ehhez képest a következő, a második hirdetésben is vezetett szervizkönyvesként szerepelt az autó, ami úgy igaz, hogy 3 évig vezették a szervizkönyvét, azóta nem. És...
Ez egy féligasság, mondjuk.
És ez egy féligasság, hát igen, igen, az a buzgó rovat töltögetés az apró hirdetésekben. Nem ezért érdemes hazugság. Egyébként olvasópróbát tartani a hirdetővel, hát ha véletlenül kibukik még a telefonbeszélgetés közben, hogy valójában a vezetett szervizkönyv az nem vezetett, csak szervizkönyv, és akkor nem megyünk pacekra mondjuk 200 kilométert megnézni egy autót.
Vagy úgy vezetette, hogy én csinálom, hogy beleírom tollal minden egyes.
Tényleg?
Igen.
Én is így jöttem el magamnak. Viszont ez tény, hogy egy 2003 most van, hát lassan 10 éves autónál nem, igazából az a vevő se teljesen van magánál, aki elvárja, hogy végigvezetett szervizkönyv van.
Nem elvárja, hát ez egy szimpatikus vonás egy autónak. Bár hozzáteszem, ilyenkor az első dolog, amit érdemes megtenni, talán ezzel egyetértetek, hogy beballagunk az egyik márkakereskedőhöz, akár az eladóval együtt ott helyben, és megkérdezzük, hogy van-e a szervizkönyv mögött valós adat az adott márka rendszerében.
Mert ha az, egy gazdás az autó, és nála volt az első 3 évben, akkor abból extrapolálni tudsz egy futás teljesítményt. Ha az első 3 évben évente 20 000-et ment, akkor valószínű hirtelen nem táltosodott, meg nem ment a területi képviselőbe a következő
hát meg
6 tudjuk, évben.
Hát meg tudjuk azt, hogy lehet kitöltetlen szervizkönyvet vásárolni a magyar interneten is, tehát azt, hogy te végpecsételgetsz magadnak egy szervizkönyvet, nem jelenti azt, hogy volt szervizben az autó.
A szervizkönyv, javíts ki Ádám, hogyha nem így van, a szervizkönyv az nem számít hivatalos iratnak. Semmilyen bizonyító értéke nincs.
Az egy egyszerű magánokirat szerintem.
Ennyi. Hogy ezért nem lehet egy szervizkönyvvel lebuktatni senkit tulajdonképpen.
Csak sajnos sokan hisznek benne, tehát az kitöltött szervizkönyv sem.
De akkor azt jelenti, hogy a szervizkönyv hamisítás az kisebb bűncselekmény, vagy szabálysértés, vagy micsoda?
Ugye, amire azt mondjuk, hogy okirathamisítás, az általában közokirathamisítás, vagy magánokirathamisítás, teljes bizonyítvérei magánokirathamisítás, az azt jelenti, hogy egy sima egyszerű szervizkönyv az szerintem nem minősül teljes bizonyítvérei magánokiratnak, ami klasszikusan egy két tanús papír, mondjuk, azt képzeljétek el.
Hát és egyébként gondoljunk bele, milyen hivatalos kontroll van egy szervizkönyv fölött, hol kell azt bemutatnod, hol rögzít, hol ellenőrzik, sehol.
Semmi, hát menj fel a Vaterára, azt veszed üres szervizkönyvet.
Sehol, ez ilyen bizalmi dolog közted és a szerviz közted.
Plusz, hát abban ugye nem szabad ízni, mert az nem tanúsít semmit, inkább csak egy tájékoztatás a tulajdonos és a szerviz felé.
Ez egy tájékoztató jellegű dolog, nem egy tanúsító bizonyító.
Na mindegy, hát a történet érdekessége egyébként még az, hogy amikor az első tulajdonos eladta az autót, akkor eltelt 2 hét, vagy egy kicsit kevesebb, majd kapott a rendőrségtől egy levelet, melyben azt közlik vele, hogy 60.000 forint bírságot kell fizetni a gyorshajtás miatt, mert az adott útvonal, ami a levélben részletesen szerepel, így a cikkünkben is, 97-140-nel hajtott az autóval.
Egy gyors nepper.
Délelőtt eladták az autót az ő lakóhelyük szerinti egyik benzinkútnál, majd délután nem sokkal begyűjtöttek vele egy 60 000-es gyorshajtást, és ezt bizonyítani...
Jó ment még a 10 éve.
Útban hová?
A Benzis.
Tehát hol volt végül is az autó?
Az autó az most nem akarok félre menni, de azt hiszem, hogy Hajdúböszörményben van. Igen. Igen.
Mindegy, hát nem ők vezették az autót.
Persze. Ennyi. Persze. Hát ők átadták az autót, a nepper, aki megvette, az hajtott vele hazafelé, és hát sietett. Tehát elvileg, mivel nem került még a nevére a kocsi, és mivel nincs példányuk az adásvételi szerződésből, amit minden ígérete ellenére nem küldött el az ő állításuk szerint a nepper a mai napig, ez a meghatalmazás az, amit lobogtathatnak. Hát
már egyébként szerintem a történet már az elejétől kezdve mákos, mert egy kocsit úgy lehet eladni, hogy adásvételi szerződéssel adod el, vagy átadod a kereskedőnek bizományos értékesítésre. Most a kettő közül melyik történt meg? Ha aláír az eladó egy adásvételi szerződést úgy, hogy a másik félnek üresen hagyják az aláírási helyét.
Hát igen.
De ez egy ilyen bizományos, tehát ez szerintem egy gyakorlat lehet magyar használt autókereskedőknél, hogy egy átírást megspórolni.
Igen, de akkor úgy csinálják
általában, hogy
a tulajdonos viszi el a kereskedésbe az autót.
De hát itt nem komoly kereskedésről van szó, ez a telefonbeszélgetésből egyébként
kiderült. De a sztori szempontjából teljesen mindegy. Itt a hibát követett el azért a tulajdonos.
Hát hogyne.
Egy sima meghatalmazás, hogy nem tudom, mi van a papíron, mert nem láttuk, azzal körülbelül kitörölhetim a fenekét, azzal nem bizonyítja esetleg csak azt, hogy ő valamilyen beszélgetés lefolytatott ezzel az emberrel.
Akkor viszont visszakövetelheti az autót, akkor viszont feljelentést tehet lopásért is, hiszen nem? Akkor az illető nem vette meg.
Viszont cserélt gazdát.
Pénz cserélt gazdát. Én azt hiszem egyébként, hogy ez csak két módon lehetett volna szabályosan elintézni, vagy megveszi adásvételivel a nepper, vagy ott átveszi helyben bizományos értékesítésre, amiről viszont kell ugye bizományos értékesítési szerződést kötni.
De az volt, arról van papír, nem?
Hát egy meghatalmazás.
Ők azt mondják, hogy van.
Vagy van egy bizományos szerződésük?
Hát ez egy meghatalmazás, gondolom, ez ugyanaz, nem?
Nem tudom, mert nem láttam.
Mondjuk erre azt, hogy X, jól lehet, kétszer beszéltem az eredeti tulajdonossal, és mindkétszer kértem tőle, hogy küldje el ezt a papírt, illetve készítsen róla legalább egy szkennelt változatot. Ezt még nem kaptuk meg. Ugyanakkor az állításait alátámasztja egy néhány dolog, és hát ezzel kapcsolatban még az jut eszembe, hogy számomra az is érthetetlen, hogy egy ilyen jókarban lévő valódi értéket képviselő autót miért ilyen nagy sebben lobbal adnak el.
Ők azt mondják, kellett a pénz.
Hát igen, csak
jó, ebben nem menjünk bele, ez mindenkinek a magán.
Igen, magánügy, csak zárójeles megjegyzés, hogy én ennyire nem vakartam volna magamról lefelé egy ennyire jó autót, mert ez egy tök jó autó.
Hát és ha kell a pénz?
Akkor vártam volna.
Jó, hogy figyelj, tök millió dolgok
lehet,
végtörlesztés, bármi.
Persze, ez az ő ügyük.
A sztori szempontjából ez valahol mindegy.
Egyébként nem mindegy, mert most akkor egy kicsit áthassa vizekre, lökdösem a csónakot. Szerintem a mai magyar viszonyoknak az egyik nagy hibája, tehát akik hibát követnek el jogi téren, nem az a probléma, hogy nem ismerik a jogszabályokat, hiszen én se ismerem, iszonyatosan sok van belőlük, hanem az, hogy egyrészt a legfontosabb, hogy időnyomás alatt nem lehet jó döntést hozni.
Ez egy általános
szabály. Tehát az, hogy el akarok adni egy autót, ki kell várni a jóvevőt. Ha venni akarok egy jó autót, nem hajlandó elmenni velem a márkakereskedőhöz, nem hajlandó átvizsgálás, stb., akkor ott kell hagyni a francba.
Persze.
Családomból is tudok olyan példát, hogy valaki sietni akart például ingatlanvásárlással, nem járta körül úgy a dolgokat elvárható gondossággal, hogy ilyen szép kifejezéseket használják, ahogy kellett volna, bukott rajta egy pár millió forintot.
Ez Magyarországon...
az eladóval beszélt, de jó, neki hogy neki adta
oda. Igen, ez annyira tiszta, igen. És a második legnagyobb, legértékesebb vagyontárgy ugye Magyarországon az az autó. Ez egy kicsit abszurd dolog, de hát Magyarországon olyan kiemelt értéket képvisel egy családban egy autó, itt meg aztán valódi értékről beszélünk, hogy ezért is lehettek volna körültekintőbbek. Például azzal, hogy nem olyan árat határoznak meg, amire ezek szerint nem jött elég vevő, és aztán amikor beesett mégis egy, az egyrészt rettenetesen sokat alkudott, szerintem. Másrészt meg úgy eladták neki az autót, hogy nem kérték a szerződésből a saját
példát. Jó, mindegy, most nem ez a fajta ítélőszéket játszunk, hiszen most arról van szó, hogy Dániel felhívta az embert, aki számunkra alaposan gyanúsítható azzal, hogy visszatekerte, igen, gyorsan
az órát.
Előtte még volt azért egy kis körbejárás, nem? Hiszen tudjuk, hogy mi tudjuk, hogy hol lóg ki a lóláb.
Ha valaki vásárolni szeretne egy autót, amiről azt állítják, hogy ennyi és ennyi kilométer van benne, akkor függetlenül attól, hogy vezetett szervizkönyvese, menjenek be egy márkakereskedésbe, és tegyenek egy próbát. Akár a rendszám, akár az alvásszám alapján kérdezzék le az adott márkakereskedés rendszeréből az autó adatait.
Amiért ugyan van, amelyik márkakereskedés pénzt kér.
Igen,
de a Toyota nem.
A Toyota nem.
És ez fontos állítás. A Toyota segít, ahol tud. Ez már a matrica káosz kapcsán is kiderült, hogy ők adnak igazolást a rosszul besorolt autók tulajdonosainak, hogy ne a rosszabb környezetvédelmi kategóriába essen az Euro 2-es autójuk, mondjuk Euro 1-esnek van minősítve a rendszer anomáliai miatt, hanem adnak neki egy hivatalos igazolást, amivel egyszerűen bemegy az NK-hoz, és átsorolják a kocsiját, és így adnak ilyen igazolást.
De ez egy akut probléma, és itt szeretném megkérdezni Ádámot, mert ugye mindenki ad ilyen igazolást, van, aki 10-20 ezer forint, aki, de nyilván ez egy másfél milliós autónál azért ne ezen a 10 ezer forintos
egyébként sporoljunk. Igen.
Az a kérdésem van Ádám felé, mert rengeteg levelet kapunk ezzel kapcsolatban, hogy nekem nem adták ki, meg ott voltam a tulajdonos, nem mondták, meg személyiségi okra hivatkoznak, bla bla bla. Kötelesek ők kiadni ezt az adatot?
Nem tudom. Az az igazság, hogy ugye a mostani jogszabályok alapján személyes adatnak minősül bármi.
Egy kilométer óra állás
ami is. Valakivel összefüggésbe hozható. Ezt én nem tudom, meg kéne kérdezni az adatvédelmi biztos, hogy ez miért annyira titkos adat, hogy mi az erősebb a te jogbiztonsághoz, meg tulajdonhoz való jogod, meg hogy azt úgy szerez meg, ahogy arra a szándékaid vannak, vagy pedig az, hogy ő védje azt, nem tudom. Gyanítom egyébként, hogy jogilag, még ha esetleg gázos is kiadni egy ilyen kilométer órállást, nincs az ember, aki...
No, de ha ott van a tulajdonos.
Hát ha ő ott van, és hozzáról, akkor teljesen...
Hát olyan, azt mondta, hogy a tulajdonos kérésére ők pecsétes papírt adnak.
Mi az az információ, ami nem hozható összefüggésbe egy emberre? Még a Duna vízállása, mint információ, az is összefüggésbe hozható a vízmű vízmélységet mérő illetőjével. De nincs olyan adat, ami nem hozható
összefüggésbe.
Nyilván, de itt az érzékenyebb adatokról van szó, amiről következtetés vonhatsz le az ő személyiségére, etnikai hovatartozására, kilétére, stb.
Hozzáteszem, Ádám egyébként az alapvető jogok biztosa egy korábbi közleményében szorgalmazta azt, hogy az ügyfélkapun keresztül, amely egy mindenki számára elérhető szolgáltatás, elérhetővé kéne tenni az autók műszaki vizsgakor, illetve átíráskor, mert hogy az adásvételi szerződésben szerepelnie kell a kilométer óra állásnak rögzített értékét, és ezt azoknak is láthatóvá kéne tenniük, akik csak meg akarnak venni az autót. Egy autót, innen jön Pista múlt heti cikke, amikor ő megpróbálta lekérdezni két tetszőlegesen kiválasztott autó kilométer óra állását rendszám alapján. És
az idén január 1-től érvénybe lévő jogszabály alapján.
Arra jutott, hogy semmire. Hát, hogy semmire. Hiába létezik a jogszabály, ez nem transzparens ez a dolog. Ugyanúgy, ahogy egyébként a biztosítási törvény miatt a kártörténet sem. Pedig ez a két információ milliókat ér. És nincs oka arra, hogy segítsenek akár a biztosítók, akár egy törvény miatt a biztosítók eltitkolni azt, hogy az autót mondjuk gombóccal gyúrták kétszer-háromszor, és felvettek néhány milliót.
Csak valahogy nagyon szeret mindenki ülni az információn, különös tekintettel mondjuk például a rendőrségre, akik ezzel a legutóbbi motoros rendőrgázolással kapcsolatban ugye hát a videóknak egy kis szeletét hozták nyilvánosságra, tehát például a rendőrök rettenetes szerencsétlenkedését például ők nem tették közzé.
Ez végig gondolatlan.
Kérhetem a laptopot egy pillanatra, szeretnék csak mutatni valamit.
Tessék.
Közben nyugodtan folytassátok, majd jelzek, hogyha kész vagyok.
Ó, pedig én már pont azt terveztem volna, hogy indítsuk el a...
Ott van egyébként nyitva.
Itt van nyitva, de mindjárt csak szeretnék mutatni valamit ezzel kapcsolatban.
Az az ügyfélkapus lehetőség, amikor meg lehetett nézni a zöld kártyáknak, hogy mi volt a kilométer rólása, az már nem működik, hogy a lévén nincs zöld kártya.
Hát így van, a zöld kártya az ugye az a műszaki vizsgától függetlenül teljesen más ütemben járt le, és kellett meghosszabbítani.
Hát, csak az is egy támpont volt, mert ott is volt valami, mikor volt utoljára
zöld. Igen, és hát a műszaki vizsgán rögzítik a kilométer óra állást, ugyanúgy, ahogy átiratáskor is, tehát igazából az adatok azok rendelkezésre állnak, mondjuk minimum egy-két éve, de ennek ellenére nem használjuk őket. Jó, hát
az, gondolj bele ugyanaz, mint hogy most kapsz a polgármester hivataltól vagy jegyzőtől egy levelet a katasztrófa védelme nyilvántartásba, vagy mi polgári.
Igen, hogy önkéntesként.
Hát ezek az adataid hány helyen vannak már meg? Van a rendőrségek adatbázisa, van az összes okmányirodának adatbázisa, a belügyminisztériumnak. Ezeket csak össze kellene kapcsolni. Ez egy régi probléma ugye Magyarországon.
Igen, mondjuk ettől a...
Az egyéb lakos ügyintézés legfőbb.
Ettől a polgári védelmi vonulattól sokaknak feláll a hátán a szőr, de mondjuk az autóvásárlók életét nagyban megkönnyíteni, ha akár a Belga Carpass nevű, egyik olvasónk írt róla, és nagyon igaza volt a cikk kapcsán, a Belga Carpass rendszert, amit gyakorlatilag pontosan ugyanezt teszi, amit most mi szeretnénk, bevezetnék Magyarországon, tehát van rá minta, úgy már sokkal nehezebb lenne csalni. Meg persze egy olyan viszony is kéne a jogszabályhoz, szóval amikor ezek nem jönnek.
Tényleg csak, hogy egy pozitív példát hozzak fel. Azért hozom fel mindig Szlovákiát, mert hát nyilván ott éltem, meg ott élek félig, meddig most is. A seka.sk nevű című honlapra bárki fölmehet. Ez az eredet vizsgakor rögzített kilométer óra állásokat elérhetővé tévő gyűjtő oldal. Most felmentem a seka.sk-ra, kérlek szépen ingyen és bérmentve beírom az...
Írd be a volt Mazdádat.
A feladott Volvom rendszámát, mert ugye az fejből
tudom. Én is kíváncsi vagyok.
726 elnézést.
Nagy. Egy nagyon egyszerű honlapot látunk egyébként.
Hát két
semmi áttekintetet.
Egy CAPTCHA kódot kell kitölteni. Alatta beírod a rendszámot, alatta kitöltöd a CAPTCHA kódot, VZQA, rákattintasz, hogy keresés,
legörgetsz, hogy van szlovákul a keresés?
Vihladagy, és egyébként Vihladagy.
Vihladagy, köszönjük.
Tessék, Volvo S70, állvásszám, rendszám, a zöld kártya száma, a műszaki kártya száma, mert ugye műszakikor is kapsz egy kártyát, itt van, hogy 276.788 kilométerrel volt, kérlek szépen műszaki vizsgán, május 28-án 2012.
Csodálatos.
És itt vannak, ott van. És itt vannak az előző műszaki vizsgán rögzített kilométeróra állások is, úgyhogy innentől kezdve
nagyon messzire menni nem is kéne ezért a rendszerért.
Nem.
Ugye X6-ost akarnék venni, biztos, hogy szlovák rendszámú is megnézhetném.
Ennyi. Ingyen, mindenki által hozzáférhető, Bangladesből is, Burundiból is le tudod kérdezni.
Ez nem egy agyonfejlesztett szoftver.
Ennyit az adatvédelem. Nekem több infóra nincs szükségem, nincs ott, hogy
igazából engem az se fájna, hiszen ezt már megszoktuk, hogy egy államigazgatás közeli illetővel umbuldázzák el ezt a szoftvert, és kaszálnak rajta 50 ennyi. Milliót. Csak csinálják meg. Figyelem, kedves állami közgazdaság, lehet egy jó kis közbeszerzés
nem közel a tulajdonosról, hanem az autóról, tessék. Ez így működik.
Igen, köszönjük. Itt van, ezt szerintem majd mellékeljük a poszthoz, hogyha nincs ellenedre, Pista, mert
ez olyan, mint példa. Ugye van az NKH-nak az a zseniális szoftvere, ami miatt engem annyit szivattak a gázzal, hogy ugye a gázbeépítő minden adatát bevitte a tehénnek, PDF formátumban, de ezt az NKH-nál a saját rendszerükben nem tudják megnézni, mert szar a szoftver.
Mert hiányzik az Acrobat
Reader. Most egy annál sokkal egyszerűbb, egy Acrobat Reader mentes szoftver kéne csak csinálni, és akkor most toljanak a fanfárok. Következzen a Jó napot kívánok, Zsás Dániel vagyok, a totalcar.hu című internetes újságtól kezdetű beszélgetés a gyanunk szerinti
rendes
óratekergetővel.
A furcsán kommunikáló autókereskedővel.
Jó napot kívánok! Zsás Dániel vagyok a Totalcar-tól, és azért telefonálok, mert találtunk egy autóhirdetést a használtautó.hu-n, amiben egy 2 literes Toyota Avensis szerepel, és azt szeretném megkérdezni, hogy hány kilométer van ebben az autóban?
127. Honnan hív?
A Totalcar-tól, újságíró vagyok.
127 Totalcar. Ja, nem tudom. Hol van ez a Totalcar? Ebben szembe?
Nem, ez egy újság. Totalcar az egy internetes magazin, a totalcar.hu-n olvasható.
És ez most maga vevő vagy?
Nem. Én azért telefonálok, mert megkeresett minket ma egy olvasónk, azzal, hogy megtalálta ennek az autónak egy korábbi hirdetését az interneten, amelyben 174.900 kilométerrel hirdetik ugyanezt az Avensis-t. A rendszám alapján legalábbis biztos, hogy ugyanez.
Hát én nem tudom, ebben 127 van most.
Megkérdeztem, hogy ön mikor vette ezt, egyébként ön kereskedő?
Hát nem vagyok úgy kereskedő, de egyébként nem a Budapest hív egyébként.
Igen.
Tehát gyakorlatilag ő lehető rosszul vissza ezt a hirdetést. 170-nel vagy ilyesmi, tehát ez, szerintem ez nem az.
Mármint, hogy én néztem rosszul a hirdetést?
Vagy ez a másik valaki, hát én nem tudom.
Nézd, két hirdetést látok a használtautó.hu-n. Az egyik az vélhetően az öné, hisz az ön telefonszáma van alatta. A másik pedig valószínűleg az eredeti eladói, akit én fölhívtam megérdeklődvén ennek az autónak a részleteit. Ők újként vették ezt az autót 2003-ban, és ő azt mondta, hogy november 19-én 174.900 kilométerrel adta ezt el.
Hát én nem tudom akkor most végre, és akkor el van írva ez a hirdetés?
Azért nem gondolom, hogy el van írva, mert ők azt mondták, hogy ők 174.000-el adták el az autót, és ebben a második hirdetésben ön ezek szerint, aki feltette ezt a hirdetést az internetre, mellékelt egy fotót a kilométer számlálóról is, ahol az Ódó rovatban 127.765.
Mennyi van most akkor erre? Mennyi van ebben az autóban? Tehát mennyi kilométer van a hirdetet? Mégis nem értettem fel a hirdetést.
Most a hirdetésben 127.765 kilométer van. És ott a fotó a műszerfalról. Tehát nem gondolom, hogy elírás.
Igen, és akkor most mi van be a kérdése?
Semmi, csak azt szeretném tudni, hogy végül is mennyi van az autóban, és mit tud arról, hogy hogyan változott meg a futás teljesítménye.
Nézem, most én ezt nem tudom, már gyakorlatilag itt a volt tulajdonos, akkor most nem tudom, hogy beszélt, mert így, hogy egy közvetítő vagyok ennek a hirdetésnek, most fölhívom mindjárt tulajdonos, akkor ebben az esetben, hogy hát akkor hogy is van ez.
De most akkor ő csak föltette a hirdetést, és nem ön vette meg az autót?
Nem, tehát most ő lényegében, most ő azért élekölött, hogy vevő, vagy nem tudom, hogy ennek a jelentősége.
Ennek az a jelentősége, uram, hogy az óratekerés az Magyarországon bűncselekmény, és erről
persze.
Írtunk néhány cikket az elmúlt évben, és amikor ilyen típusú történettel találkozunk, erre igyekszünk fölhívni az olvasóink figyelmét, mert nem szeretnénk, hogyha pórul járnának.
Megértettem természetesen.
Az is egyszerű egyébként, hogyha az is egy egyszerű megoldás, hogyha összehoz minket azzal, aki megvette ezt az autót, és aki most eladásra kínálja. Én azért önt hívtam, mert az ön száma szerepel a hirdetésben.
Aha.
Ezek szerint akkor ön az eladónak a megbízottja?
Természetesen. Tehát most gyakorlatilag most a tulajdonossal felveszem a kapcsolatot, és akkor végül is mennyi van, hogy mennyivel adta el, mert mennyivel van ebben az autóban, mert végül is szervizkönyve, ennek az autónak nincsen vissza. Tehát az ennek a, úgy mondom önnek, hogy szervizkönyvének nincsen végigvezetve.
Még egyszer?
Szervizkönyve nincsen végigvezetve.
Igen.
Tehát nincs végigvezetve, most nem tudom, mennyi kilométer volt. Abba az időben, amikor eladta, hogy mennyi kilométer van
most. Mi az eredeti tulajdonossal beszéltünk, aki csak néhány hete vált meg ettől az autótól.
Jó, de most ő is azt mond, amit akar, érti. Hát most ezt most ő mit mond, az egy dolog. Hát most ő se tudja ezt dokumentálva állítani, még természetesen mi sem. Mert ugye ennek az óvárában most ugye, hogy mondjam, hogy magam ugye 127 vagy 129 van, vagy akár 170, a Toyotánál ugyanaz csak garanciálisan volt vezetve, tehát most ez
beinformálni. Az önök hirdetésében szerepel egy fotó, itt most tulajdonképpen a szervizkönyv az már mellékes körülmény, mert...
Hát a szervizkönyv a szervizkönyv mindig, nem?
Ez igaz, de hogyha nem vezetik, akkor indiferens, hogy mi volt az utolsó hely, ez
most
kilométer.
Az autónak az állapota, a Toyotánál ugye úgy van vezetve, hogy szakszerviz, tehát még garanciális volt. Utána, hogy volt benne, most a tulajdonos azt mondja, 170 volt benne, lehet, hogy 250 volt benne, most a 170, 127 volt benne, lehet, hogy hát a 150 volt benne, ennek most nincs.
Ez új Szalacsi megszületett.
Sőt, annyiban mégis is van, hogy a műszer az autóban 127-re.
Jó, másik oldalon meg az, hogy leinformálni nem lehet sehol, mert ugye a Toyotánál csak garanciálisan volt vezetve.
És?
Egy újabb tévedés.
Most nem lehet leinformálni, hát most...
Igen, de az eredeti eladó azt mondja, hogy 50 ezerrel több van az autóban, mint amennyivel.
Na, most azt mondja, hogy hát na, 150 ezerrel volt benne több, akkor most van ilyenkor.
Hát nézze, az biztos, hogy...
Adásvételi szerződése kilométert nem írt a tulajdonos, tehát most ő mondhat, hogy 150 volt benne, vagy 180 volt benne, vagy 250 volt benne.
Tehát akkor önök azt állítják, hogy?
Nézze, most nem... Akkor kitterünk végül is ebben vitát készkeletezni, mert egyébként az automán már a családba el is adták, tehát itt az autónak a hirdetése már meghiúsul.
Autónak a hirdetése
meghiúsul?
Ennek az autónak már úgy mondom, hogy már félig meddig a rokonságból el van adva. Délután dőlt el, hogy igenis
eladták az autót.
Így van.
Félig meddig.
Ennek már eladása nem lesz állítani. Gyakorlatilag már roppanságból elkelt az autóba. Úgy néz ki, de is lesz véve az internetből.
Értem. Ez jó, akkor kérhetem arra, hogy lépjen kapcsolatba az autó ezek szerint valódi tulajdonosával, aki megvette az autót az eredeti eladótól, és kérdezze meg tőle, hogy mennyi a valós futás teljesítménye ennek az autónak, vagy hogy ő mennyivel kínálja? Tehát, hogy van-e elírás és félrefotózás a hirdetésben?
Én nem tudom, hogy gyakorlatilag magának ebben mi a szerepe. Egy a lényeg.
Segíteni szeretnék az autóvásárlóknak. Ez az én szerepem.
A misszió.
Köszönöm szépen, de itt a családban meg fog történni az eladás. Tehát itt az autónak magának a eladása meghiúsul. Itt ne is tesz véve, vagy holnap, vagy ma. Itt nem nincs hirdetés alapján, tehát nem lesz eladó az autó.
Értem. Még egy kérdésem volna. Azt szeretném kérdezni, hogy ha ezek az állítások megfelelnek a valóságnak, mert pedig nyilván megfelelnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt a beszélgetést szerkesztett formában leadjuk a rádió műsorunkban?
Nézd, ez az ön dolga, ez az ön saját magánügye. Egy a lényeg, hogy az autónak az eladása meghiúsul, ez az autó interneten nem lesz eladva, megvette az illető az autó megtartása, úgy volt, hogy eladja, megtartja.
Hát az mindenképpen kiderül a beszélgetésből nagyon sok más mellett, hogy Dániel nem is tudom hány éve él harmonikus párkapcsolatban a legendás Zsófi, valaki gyógypedagógus, ugye?
Hát ő autista gyerekek fejlesztésű.
Hát ez teljesen.
Ebből valami átragadt rád is, mert tényleg annyira türelmesen próbáltad neki megmagyarázni, szóval nagyon egyszerű pozíciót, amiben te vagy. És
amiben ő is van.
Egy kicsit kellemetlenül érzem magam, mert azt hiszem, hogy szerintem a harmadik percnél abba lehetett volna hagyni ezt a beszélgetést, vagy a negyediknél. Tulajdonképpen utána már csak ugyanazt ismételgettük, én egy sarokba szorított ember döfködtem a végtelenségen.
Nem, te próbáltad neki megmagyarázni a helyzetet.
Utána jött, ugye a negyedik percről most figyeltem a számlálót, jött az a rész, hogy ebben akár 250 meg 270 ezer is lehetett, de ez tulajdonképpen nem azt az állítást erősíti, ami az ő állításuk, hanem éppen az gyengíti, csak sajnos ő ezt már nem ismerte föl.
Hát nagyon sok minden nem ismert föl.
Jó, hát azért ez nem egy.
Vagy nem érdekli.
A legszebb, amikor a vége felé így próbált terelni, hogy ne törődjél már te ezzel, már láttuk magunk között, na izé, nem kell neked ezzel.
Meghiúsult
már az internetes hirdetés.
Hamarosan le is lesz véve az internetről a hirdetés, konkrétan a telefonbeszélgetés utáni 5. percben már le volt
így
véve.
Így van, Bandi kollega még ráfrissített 2 a böngészőjére, és hús. Ugyanakkor másnap jött egy olvasói levél, amely idéz a jófogás.hu-n egy hirdetést, amelyben mit tesz Isten, egy fekete Avensis elegantot hirdetnek 2003-as évjárattal.
Ugyanezzel
a rendszámmal természetesen, hogy ne legyen félreérthető a dolog. November 21-én adták fel a hirdetést, tehát okunk van feltételezni, hogy ez sem az eredeti tulajdonos volt, hanem már ez az
és
új.
És azt elfelejtették levenni?
Mindez idáig nem.
Az új kilométer állással, tehát a
168 ezer kilométeres állással hirdetik, bár ott nem mellékeltek fotót a műszerfalról. Ami különös.
Lehet, hogy úgy fogalmazták a hirdetést, hogy közben pörgött a számláló, és
közben tolantak, és akkor
mennyire jársz most, várjál, ha még egy kicsit állítsad vissza felé.
50 ezer kilométer, ez végül is majdnem így az egyenlítő. Tehát leérsz az egyenlítőig, és körbe tolatod a földet, és akkor ezt a futást teljesítni tudja az autó.
És hát sajnos az a baj, hogy ez nem a 1000-ből egy eset, vagy mondjuk a 10 000-ből egy eset a magyar használt autópiacon, mert jött még olyan olvasói levél is, ahol egy volt szolgálati autóra állítja egy olvasónk azt, hogy ő 110 000 kilométeres koráig, vagy 120 000 kilométeres koráig követte az autó sorsát, közben volt egy alapos törés is, majd küld egy hirdetési linket, amelyben 75 000 kilométerrel hirdetik ezt az autót, szintén természetesen a rendszám alapján azonosítható, és erre részletesebb bizonyítékaink nincsenek, ezért mesélem csak nagy vonalakban, de hát annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy vigyázzon, aki használt autót vásárol, és védekezzen, ahogy csak tud. De hát tudunk módszereket.
Mi viszont Ádám. Nagyon szívesen továbbítjuk az ügyeket Ádámnak, aki megteszi a rendőrségi feljelentést szabatos módon, abban az esetben, ha rendelkezésünkre áll a bizonyíték, ami nem más, mint egy adásvételi szerződés és a benne foglalt kilométer-óraállás. Tehát ha valaki észreveszi a saját, tehát hogy lát két ilyen hirdetés, az sajnos kevés, tehát meg kéne keresni az előző tulajdonost és szerezni egy adásvételi szerződés másolatot, az se rossz, ha valaki lementi a fotót az előző kilométer-óra állással, de anélkül sajnos nem tudunk vele mit kezdeni, ellenkező esetben viszont Ádám mit kell akkor ezzel kezdeni?
Még a kilométer-óra állás sem biztos, hisz védekezhet azzal a nepperre, hogy ilyen kilométer-óra rengeteg más Avensisben is van. Nem biztos, hogy a kilométer-óra rendelni tudod az állás számot.
De az csak azért, hogy tudjunk a cikkbe képet.
Ádám, röpködjenek az évek, hogy állunk itten jogilag, mondja.
Ugyanaz a szituáció, mint oly sok mindenben itt most Magyarországon, hogy ez nem titok, már egy régi Total Car cikkben is benne volt, hogy ez ennek nincsen különösebb jogszabály kívánalom a továbbiakban. Ez most is, eddig is, meg 5 évvel ezelőtt is büntethető lett volna. Ez tipikusan a csalás tényállását meríti ki. Már ugye kétféle következménye lehet egy ilyen óratekergetésnek. Egyrészt, hogyha eladják az autót, akkor polgári jogilag is lehet ugye a szerződést megtámadni, mert hogy engem becsaptak. A másik eset pedig, hogyha az ember nagyon zabos, akkor tehet büntető feljelentést is. Most már a rendőrségen. Az, hogy a rendőrség ezt a dolgot hogy nyomozza ki, és ő milyen bizonyítékokat tud föltárni, illetve hát gyanítom, hogy a rendőrség helyett milyen bizonyítékokat tudunk szolgáltatni a későbbi büntető eljáráshoz, az egy másik műsor témája lehetne. Én nem vagyok egyébként gyakorlott ebben a témában. Azt hiszem, hogyha mindent odatolunk a rendőrségnek, amit mi tudunk erről az ügyről, akkor valamiféle eljárásnak következnie kell. De nagyon-nagyon nehéz lesz aztán ezt a bíróságon az ügyészeknek úgy megtámogatni, hogy ebből aztán később ítélet is legyen.
Azért, mert
Azért, mert a jog az úgy működik, hogy a BTK-ban a tényállás elemeket azt mind bizonyítani kell ahhoz, hogy egy bűncselekménynek a megvalósulása fennálljon, és el lehessen ítélni azt, akit ezzel megvádoltak. Jelen esetben a csalásnál azt hiszem 3 vagy 4 tényállási elem van, aminek mindegyiknek a meglétét és a köztük lévő okozati kapcsolatot is bizonyítani kell. Azaz, hogy jogtalan haszonszerzés véget, valaki tévedésbe ejt, vagy abban tart.
De ez megvalósult magával a hirdetéssel is, nem?
Igen, csak az, hogy hát ugye ráadásul itt ugye, hogy rendőrségi nyelven mondjam, foganatba kéne menni a szerződésnek is, tehát hogyha van valaki olyan, akinek eladják ezt az autót, és nála realizálódik a kár, mert ez a harmadik tényállási elem, hogy ezért ő kárt szenved, akkor lehet egyáltalán beszélni a bűncselekményben, mert ő csak fölrakja a netre, ezzel a szöveggel, hogy olcsóban ad, vagy többé adja, és kevesebb kilométer van benne. Ha ezt nem veszi meg senki, akkor senkit nem ér kár. Akkor nem tudunk bűncselekményről beszélni. Így van. A másik meg az, hogy ugye Magyarországon, mint a fejlett jogi rendszerekben, szabad bizonyítás van. Tehát az, hogy egy bíróság mit fogad el bizonyítéknak, az teljesen az ő mérlegelésén múlik, és az is annak a bizonyítéknak az értékelése is az ő mérlegelésén múlik. Tehát, hogy mennyire ad egy tanú szavahihetőségére, mennyire ad például egy internetről letöltött, és mondjuk nem közjegyző által letöltött hirdetésre, hogy az valós vagy nem valós.
A bírósági eljárás során történhet olyan, hogy lekérdezik a Toyota Motor Hungary-től ennek az autónak a vizsgakor, illetve szervizlátogatásokkor rögzített kilométer-óra állását?
Történhet, persze, hogy történhet.
És a Toyota azt mondta, és ezt világra tölhetjük, hogy ők nagyon szívesen adnak ilyen igazolást, uh-huh. És hát tegyük hozzá, hogy nem csak a kötelező szervizek, vagy a vezetett szervizkönyvhez köthető szervizlátogatásokhoz rendelhetnek kilométer óra állást, hanem egy garancián túli javításhoz.
Egy gyári visszahívási akciós. Milyen például ez az Avensis részt vett, hisz ezt tudjuk, a tulajdonos is elmondta, megerősítette, hogy volt egy ilyen...
Hogy volt egy üzemanyagrendszerrel kapcsolatos javítás májusban.
És akkor ott valószínűleg rögzítették a kilométer óra állást. Igen.
Egyébként a Toyota ezt nem csak karitatív alapon és jó fejségből csinál, ez minden gyártónak elemi érdeke lenne, hiszen az, hogy mondjuk akkor most nevesítsük, azt hiszem, hogy a Volkswagen csoportnál van ez, hogy pénzért adják ezeket az igazolásokat, de hogyha ők is ingyen adnák, az elemi érdekük lenne, mert akkor nem terjednének olyan mítoszok, hogy egy dízel passzát, az 200 ezer kilométernél egy hulladék.
Abszolút,
mert azért vannak ezek, hogy ezek szétesik a passzát, meg az A8-as 200 ezernél, mert abban valójában 600 ezer van.
Tudjuk, hogy nem. Lásd, 2 héttel ezelőtt ültünk egy olyan 320 ezeret futott Impreza szedánban, hogy nem hittük.
Legacy-ban.
Hát meg a 700 ezres Fókusz. Teljesen szóval egyben volt az utaster, és ezt a Bandi mondja, nem én.
Most ez megint máshova vezet, ez oda vezet, hogy tulajdonképpen az új autók egyáltalán nem szarok, sőt jóval többet bírnak, mint a régiek, csak ez kicsit félre.
Tekerget és egy kicsit torzítja a képet. Hát az lenne, hogyha emberekről azt állítanánk, tehát emberek személyigazolványát, születési dátumát tekernénk vissza, akkor most az lenne, hogy nagyon rossz állapotban van az emberiség, most nagyon korán halunk, hiszen hogyha öreg apámat visszatekered 20 évesre, akkor azt mondod, hát ez a mai emberiség, ez egy roncs, pedig valójában 2-szer annyi ideig élünk, mint mondjuk a középkorban.
És az a baj, hogy most közben én azért kezdtem el hallgatni, mert...
Várj, Ádám, ez... Igen? Lehet, hogy azt akarod kérdezni, amit én, hogy...
Én vagyok.
Igen, tudom, ezért figyelek.
Így azért ez elég szomorú.
Szomorú, hogyha látnátok a fülemet a fejhallgató alatt, az olyan színű most, mint a felvételt jelző lámpa. Én annyira hatása alá tudok kerülni egy-egy ilyen helyzetnek, mert tényleg, amikor szembesülsz vele, még akkor sem igazán hiszed el, hogy ez itt simán megtörténik. Tehát az ember jóhiszeműen megy el autót vásárolni, és a jóhiszeműségünket nem szabad elveszítenünk, mert nagyon sok becsületes autó eladó van, csak sajnos a puskaport mégiscsak szárazon kell tartani, ezért be kell menni vele egy márkakereskedőhöz, és ha nincs takargatni valója, ő el fog velünk menni. És hát a válság ellenére azért márkakereskedőt mondjuk ez egy olyan lakóhelyünktől számított 50 kilométeres vonzás körzetben fogunk találni.
Én még annyit szoktam itt tanácsolni,
és ennyit megér.
Ne abban a márkakereskedésben, hova a szervizbe hordták az autót, hanem egy teljesen másikba menjünk be, ha lehet.
Jó eséllyel egyébként, hogyha nem a saját településünkön veszünk autót, akkor nem abba fogjuk bevinni, de én azt mondom, hogy akár abba is bevihetjük, tehát hogy a márkakereskedés kiállít egy pecsétes papírt valamiről, akkor azért ő felel.
És ez egy központilag rögzített.
Hát hogyne? Hát hogyne?
Szóval de Ádám, akkor most tényleg te azt mondod, hogy ezt az
kvázi, meg lehet úszni.
Meg lehet úszni, de jóre. Igaz, hogy persze, hogy morális szempontból ez egy abszolút egyértelmű, meg elítélendő dolog, de jogilag...
Ezt a konkrét esetet meg lehet úszni?
Az ehhez hasonló
eset. A jogászok nem szeretnek konkrét esetről sosem nyilatkozni, de én azt hiszem, hogy igen, meg lehet úszni. Mert annyiféle módon tud kibújni. Tehát nagyon nehéz azt bizonyítani, hogy például azt, hogy konkrétan ő tekerte vissza.
Azt tudod bizonyítani, hogy nem te tekerte
vissza. Ahogy te is mondtad, igen. Az, hogy ha őt meglátod egy laptoppal, amint éppen tekeri vissza, és ott van melletted a könyvjegyző, vagy a rendőr, és akkor tétten éri, akkor az egy dolog. De azt, hogy most annyi kézen közön átmentett az autó, annak ellenére, hogy ez a zavart ember is, akivel telefonon beszélt a Dani, ő is mondhatja azt, hogy ezért, hogy kölcsön adta a sogorának, aki időközben elment vele karancslapütőre, és a meccs alatt nyitva hagyta. Szóval nagyon
viszont a bíróság tárgyaláson ez a telefonbeszélgetés felhasználható, hiszen bemutatkozott rendesen Dániel, nem egy rejtett kamerás felvétel.
Engedélyt vagy. Is kérte a felvételhez, azt hiszem.
Igen, és tehát az akkor
abban hát a végén. Esetben...
Igen. De egyébként pont a felvételekről szólva van most már két olyan bírósági határozat, ahol az engedély nélkül készített felvételeket is elfogadják bizonyos súlyosabb esetekben bizonyítékként.
Igen.
Nem gondolom, hogy pont egy ilyen...
De mi volt ez? Miért nem emlékszel? Hogy...
Nem, mert nem olvastam el részletesebben, csak így megütött a szemmel, hogy azért, hogyha... De gondolom azért ezek súlyosabb bűncselekményekről van szó, esetleg emberölésről, ilyesmiről, de azért a tendencia az jó.
De akkor most szolgáltásunk is adjunk tanácsot, hogy tényleg ez az ultimate megoldás jelenleg, illetve ennél jobbat nem ismerünk most, mint hogy beslattyogni a márkakereskedőhöz, illetve az importőrhöz, a tulajdonossal, az autó tulajdonosával is lekérdezni. Ennél most ugye hát jó gondolom, hogy ettől jó megoldás.
De és a külföldről behozott autóknál? Állást?
Külföldről behozott autóknál is le lehet ám kérdezni, szerintem.
Az igaz, hogy tényleg a nővéremnek behozott Priuszt is, mikor le megkérdeztük az itteni Toyotánál, igaz, hogy ez most ilyen...
Szlovákiából behozott autót, tessék, azt
tényleg Németországban is
működik. Hát mondjuk barátunk a nyelvtudás, tehát hogyha Németországban veszel egy autókereskedőtől egy Nissan Sunny-t, akkor annak úgy fogod tudni követni az előéletét, hogy beszélsz németül, vagy angolul.
Jó, de hát ez a hátulütője ennek. Csak igen. Ez a gond, hogy ugye jelenleg ettől jobb megoldás nem létezik.
Meg hát, hogyha egy olyan országból vásárolsz autót, ahol a jogszabályokhoz egy kicsit máshogy viszonyulnak az emberek, mint itthon, illetve ahol nagyon komoly büntetésre számíthatnak valóban, nem csak elméletileg azok, akik manipulálják a számlálót, akkor nagyobb az esélyed arra, hogy nem manipulált autót veszel, de hát ez minden.
Tényleg, azt nem kérdeztük meg, hogy ha mégis megáll bíróságon, akkor ez mi?
Csalás?
Igen, hát ez kb. Tólig.
Kinyomtattam, mert nem vagyok otthon ennyire benne. Ez egy nagyobb értéknek, 200 000-től 2 millióig az a nagyobb érték, mondjuk annyit ronthat egy kocsinak az értékén egy ilyen tekergetés simán.
Az biztos.
3 évig terjedő szabadságvesztés. Akkor, hogyha...
Nem, hát itt nyilvánvalóan rossz a megközelítés, tehát itt nem a retorzió, hanem
de a... Ha üzletszerű, meg ilyesmi meg.
Dolognak a megúszhatósága vezeti erre az embereket.
Ezt nem először csinálja ez az ember. Ez jó eséllyel így van.
Jól, ahogy mondjátok, ugye ez már régi ezért butaság részben, most más vizekre elveznénk, de nem menjünk bele például a halálbüntetés. Soha nem azt tartja vissza az elkövetőket, hogy mekkora büntetés, hanem hogy tuti elkapják őket. És ebben az esetben is ugye a társadalomnak az érzékenysége most kezd el azért egy kicsit erősödni, nem kis részben a totálkár tevékenységének köszönhetően, mert mindenkinek elege van abból, hogy tekerik az órákat, és gyakorlatilag 10 autóból 9 és
fél. Jobban figyelnek a pénzükre az emberek.
Igen, igen. De hát egyébként kérdeztél, hogy nincs ellenszer, így technikailag szerintem nem nagyon van, ráadásul ugye elég kevés kocsi van, amit rendesen márka szervizbe hordtak volna, meg nem mindegyik viselkedik olyan flottul, mint a Toyota, úgyhogy csak azt tudom mondani, amit a Lenin elvtárs mondott, hogy szép dolog a bizalom, de fő az ellenőrzés. Ez voltam egyszer egy tengeralattjáróban, és ki volt írva a politikai tisztnek az ajtajára is.
Voltál egy tengeralattjáróban?
Hát egy ilyen kiállított szovjet tengeralattjáróban.
Ez egy jó mondás.
Ez Kopenhágában volt éppen, és akkor ott valamiért ki volt állítva.
Ez abszolút, ez magam jól tesz. Szép dolog, a bizony.
Zárójel Vladimir Iljics.
Vladimir Iljics, igen.
6. Lenin.
Eleve Kopenhágában hogy került egy ilyen tenger, hogy kifogta egy rákhalász, vagy mi?
Ez már az olvadás idejében volt, és valami múzeumként ottan.
Volt nem zárolt eladó.
De nagyon jó volt, mert a vízen úszott, tehát nem a szárazföldön volt kirakva, hanem be lehetett menni, és...
Tök érdekes.
Nagyon jó volt. Na mindegy, nem ez a lényeg, tehát. Azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy járja körül a dolgokat. Először is ne időkényszer alatt próbálja meg döntést.
Nincs olyan, hogy hirtelen kell az autó.
És jár, hát azért van.
Tehát annyira hirtelen, hogy egy nap alatt
döntesz. Van, nekem is volt ilyen, van ilyen, de akkor meg
hát
ne várjunk
csodát. Hát akkor meg 100 000 forintos autót kell venni.
Akkor annyit kell venni, akkor ne várjunk csodát.
Szóval. De ez belefér egy napba ráadásul, amit most javasolunk. Tehát ennyire hirtelen nem kell. Ha mondjuk nincs délig egy autóm, csak 2 óráig, mondjuk legyen 2 óra a kifutása, akkor meghalok? Vagy ez mi?
Érted? Meg egyszerűen ott kell hagyni azért, hát azt a kereskedőt, aki elkezd variálni, hogy várjál, mert menjünk majd holnap, meg most akkor a Bianco adás, hogy nem, akkor ott
jó, igen, nem a konkrét eljárás, csak hogy neked hány napod van autót keresgélni és ügyintézni. Tehát van-e neked erre, most ki tudsz-e venni egy 7 szabadságot az autóvásárlásra? Szerintem 10 emberből 9 nem, vagy hát 10-ből 10.
Mondjuk, ha egy felfokozott élethelyzetben már sok-sok megnézett autó után találsz egy ilyet, akkor nyilván megveszed, és aztán...
Hát na mindegy, hát reméljük, hogy senki se kerül ilyen helyzetbe, ezzel zárjuk az Égéstér 46. adását, és akkor ha... Igen?
Most akkor megtörténik a feljelentés, vagy nem? Ezt mondjuk már ki a végén.
Megtörténik feltétlenül.
Megtörténik a feljelentés részünkről, és akkor zárjuk az adást, akkor még egyszer kérem, zárja Ádám ezt az adást, én akkor elköszönnék, csak hogy akkor Lenin elvtárssal menjünk akkor a dolgunkra.
És megígérjük, hogyha valami fejlemény lesz ebben az ügyben, és a rendőrség esetleg visszaküldi a nyomozást megszüntető határozatot 30 napon belül, azt a kedves olvasók elé fogjuk tárni.
És mondd el még egyszer ezt az örökbecsét?
Szép dolog a bizalom, de fő az ellenőrzés.